Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, drága testvéreim, Istennek igéjét, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a második résznek a 11. versétől kezdődően. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből a második rész 11. versétől kezdve olvasom az igét. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségétől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben, a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén békességet hirdetett nektek a távol valóknak és a közel valóknak. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fakantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesévé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most egy imádság fog következni, a zenekar egyik tagja, Levente, kér áldást együttlétünkre.
Drága Istenünk, köszönjük azt, hogy megadtad számunkra a mai napot. Beláttad a lelkünket, főleg így az együttes tagjaiban, hogy bizonyos átlenne az, mit is tényleg keresztül akarja hozni azt, hogy tényleg hálásak vagyunk, hogy mégsem jött össze, de hiszenik vagyunk mindannyian, és várjuk, hogy te megszólíts bennünket, add a te szent lelkedet, és nyisd meg szívünket, nyisd meg füleinket, add, hogy valóban gazdagodni tudjunk, és szívünkben, lelkünkben haza tudjuk vinni a ti gyomagokat, amiket te a mai nap nekünk szántál. Kérjük Istenünk, hogy te legyél itt velünk, és te áld meg a mai alkalmat, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. Amúgy az énekes könyvben a 250-es ének, aki nem látná ezt a szöveget, a kivetített szöveget. Hallgassuk, drága testvéreim, Isten mai üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelében, a második részben, a 11. verstől kezdődően. Felolvasom Isten üzenetét az Efézus beliekhez írt levélből, a második rész 11. versétől kezdődően, egészen a 14. versnek az első feléig, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségétől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok-e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Mert ő a mi békességünk. Eddig tart az alap. Drága testvérek, különös dologra emlékezteti Pál apostol ennek a levélnek az olvasóit. Az Efézus városában alakult és élt első század második felében levő keresztény gyülekezetnek írta ezt a levelet annak idején Pál, és ebben azokat a keresztényeket emlékezteti különös dologra, akik között sok ideig forgolódott, tanított, ahol különös élmények születtek nem csak Pál szívében, hanem az egykori efézusiak szívében is. Amikor átélték azt a különös átalakulást, görögösen metamorfózist, amikor a pogányságból átkerültek a Krisztus népének a közösségébe. Az Istentől távoli állapotból átkerültek Krisztus által Isten közelébe. Amikor pogányok lévén még távol voltak a szövetségtől, annak megtartó erejétől, de Krisztus megbékéltető munkája nyomán, hivogató, lehajló szeretete nyomán közel kerültek, sőt, beléptek ebbe az ölelő, megtartó, éltető szövetségbe, a közösségbe. És erre emlékezni egy felemelő dolog. Ezért emlékeztet minket ma is Isten igéje erre. Gondolj csak vissza! Hol jártál akkor, amikor nem ismerted Istent? Milyen reménységed volt, amikor nem volt Krisztusod? Egyáltalán hogyan érezted magad ebben a világban akkor, amikor még nem tudtál a mennyei dimenzióról? Amikor még csak a földet nézve lógó orral bandukoltál, mert nem volt reménységed? Amikor reménység nélkül céltalanul bolyongtál ebben a világban. Amikor a sötétségben, a homályban tapogatóztál lelki értelemben. Ugye milyen bizonytalan a járás a sötétségben? Ugye mennyire lehangoló az a homály, ami leereszkedik egy ködös őszi napon reján, amikor úgy érezzük, hogy már idő előtt kezd besötétedni, és alig van délután 5 óra, és már mesterséges világítással kell pótolnunk az eltűnt nappali fényt. Ugye ilyenkor milyen hajlamos az ember a borongós hangulatra. Nem egyszer még a depresszió is ilyenkor tör elő, mert valahogy érezzük, hogy a fény hiánya lehangol, hogy a sötétségben nem tudunk biztonságosan mozogni. Ezért vágyunk a fényre. Mi nem olyan lények vagyunk, akik a sötétségre teremtettünk volna. A sváb bogár szereti a sötétet, meg is riad a fénytől, amikor azt észleli hirtelen menekül, megint vissza oda a sötétbe, amit szeret. Minket Isten másként teremtett. Minket Isten fénylényeknek teremtett. Minket Isten az ő mennyei világosságába hívott el. És ezért nem érzi jól magát a mi lelkünk. Abban a természetellenes állapotban, amikor mi távol vagyunk a mennyei fénytől. Füle Lajos neves keresztény költő testvérünknek sok szép verse között van egy olyan, ami érdekes képben írja le az embernek a kétféle lehetséges lelki helyzetét. Az egyik az, amikor az ember, a teremtmény háttal van az ő teremtőjének, Istennek. Háttal van a fénynek. És mit lát ilyenkor az ember? A saját árnyékát. De amikor bekövetkezik az életében ez a nagy fordulat, amit a Szentírás megtérésnek nevez, amitől sokan ma is viszonyognak, hogy mi az, hogy megtérés. Most hát nem egyéb a költő képi leírása szerint, mint amikor a korábban Istennek háttal álló ember egyszer csak megfordul, mint egy szembenéz az ő teremtő Istenével. Mint egy rácsodálkozik az ő gazdájára. És akkor már nem az árnyékát látja, amitől netán megriad, hanem akkor már látja az ő Istenét. És ezt Jézus Krisztussal való találkozásban tudja igazán átélni az ember. Ugye az Ószövetség embere is vágyott látni Istent. Mózes is azt mondta, Uram, mutasd meg a te orcádat nekem. Járjon előttünk a te arcod a pusztában, az vezessen minket. És azt a választ kapta Mózes Istentől, hogy nem láthat engem az ember úgy, hogy utána még élhetne. Ezért adja Jézus Krisztusban úgy önmagát Isten nekünk, hogy közben ez a vakító, ezt a minket halálba perzselő isteni kisugárzást, úgymond letranszformálja, emberi léptékűvé teszi, számunkra elfogadhatóvá, sőt, kívánatossá teszi Jézus Krisztusban. Mert az ő emberivé lett Isten arcát, már szívesen nézi az ember. Mert leolvashatja róla azt, hogy noha ti egykor távol voltatok, de én közel jöttem hozzátok, hogy besegítsek nektek abban, hogy a köztetek és Isten között levő nagy távolság legyőzettessék, és ti így közel kerüljetek az Istenhez. Milyen különösen írja le Pál itt az efézusiaknak ezt a hatalmas változást, amin átmentek, vagy amin át mehetünk, ha még nem éltük át ezt a változást. Mert ez még mindig a kegyelmi időben élvén lehetséges mindenki számára. Mert nem jó távol lenni a napfénytől, nem jó távol lenni a melegtől. Téli zimankós időben a didergő ember vágyik egy meleg szobára. A sötétben bandukoló, céltalanul bolyongó vándor vágyik egy hívogató fényre, ahol megmenekül, ahol befogadást talál, ahol kipihenheti fáradalmait, ahol átmelegedhetnek csontjai, ahol kap egy meleg vacsorát és egy jó szót. Nos, ez az, amire sóvárog minden lélek, és ezt akarja Isten Jézusban fölajánlani újra és újra nekünk. Ezért jön Jézusban közel hozzánk. Ezért nem mondhatja senki ember fia, hogy az Isten nem ismeri az emberi életnek ebben a romlandó testben való formáját. De igen, ismeri. Jézusban ezért vállalta a mi testi létünket. Ezért teljesedett be az ézsaiási profécia, hogy fájdalmainkat ő hordozta, betegségünket ő viselte. Sőt,
bűneink terhét is magára vette. És mindnyájunk vétkének büntetése rejá került. Lásd a keresztet, amit cipel fel a Golgotára, ami alatt több ízben összeroskad, és mégsem panaszkodik. És amikor ég és föld között függve hordja mindnyájunk súlyos vétkét úgy, hogy belevérzik, akkor sem panaszkodik. Sőt, akkor is mentő szeretetét gyakorolja életének utolsó pillanatáig. Menti a menthetőt, az egyik gonosztevőt átsegíti az üdvösségbe. A római százados, a kivégző osztag parancsnoka úgy megrendül az Isten testélet és értünk megtöretett szeretetének a szétsugárzásától, hogy hatalmas hitvallást tesz, világra szóló felismerését fogalmazza meg, és körtöli világgá. Bizony ez az ember az Isten fia volt. Ilyen közel jött az Isten a bukott emberhez, a gyilkos szándékúhoz, az Istent is keresztre szegezőhöz, hogy megrendüljön egy csodától, és megtört szívvel vallja, bizony ez az ember az Isten fia volt. Így jött közel, már akkor a pogány rómaihoz, a lázadó, gyilkos, halálra méltó gonosztevőhöz, akit Jézussal együtt megfeszítenek. És így jön közel az efézusiakhoz néhány évtizeddel később Pál apostol szolgálata révén. És így jön közel ma is mindazokhoz, akik nem érzik jól igazán magukat az Isten nélküliségükben. Akik megváltásra sóvárognak, akik szeretnének végre szabadulni a bűntehertől, akik nem érzik jól magukat ebben a távoli állapotban, akik az Isten közelséget sóvárogják. S lám ez lehetséges. Lehetséges mindazoknak, akik Krisztus nélkül vannak, Izrael, vagyis a szövetségtől távol vannak, akiknek nincs reménységük, akik Isten nélkül bandukolnak e világ földi poros útján. Most pedig, most azonban, mondja Krisztus Jézusban, ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lehettek a Krisztus vére által. És ebben a csodálatos közelségben, ebben a fölemelő, gyógyító, tisztító Isten közelségben kibontakozhat úgy az élet, hogy megszületik a nagy fordulatoknak a csoda sorozata. Dr. Paul Brand a múlt században, annak első felében Indiában szolgált angol orvos, akinek a szülei is misszionáriusok voltak Indiában hosszú évtizedeken át, írja le azt visszaemlékezéseiben, hogy az ő szülei eredetileg missziós szándékkal mentek Angliából Indiába. De kiderült rövid időn belül az, hogy Indiában nem csak az evangéliumot kellett hirdetniük, hanem rengeteg beteg lévén meg kellett tanulniuk a gyógyítás művészetét is. Aztán meg kellett tanítaniuk a mezőgazdaságra is az egyszerű, elhagyatott hindu embereket. És sok más gyakorlati téren kellett bizonyítaniuk azt, hogy hogyan válik kézzelfoghatóvá, testi gyógyulássá, kenyérré termelő lehetőséggé, hogyan válik az evangélium. Leírja azt, hogy egy fiatal hindu pap haldoklott, és elküldte a 9 hónapos kislányát az ő szüleinek, mert a hindu közül senki nem akarta fölvállalni az árván maradó kislánynak a sorsát, aki amúgy ő is súlyos beteg volt. És Paul Brennek a szülei magukhoz vették ezt a kislányt, miután az apja meghalt. És ápolták, gondozták, talpra tették, meggyógyították, végül fölnevelték és adoptálták. És leírja ez az orvos, hogy a szülei 7 évig végeztek missziós szolgálatot Indiában, és senki nem tért meg a hinduk közül, akik közszolgáltak. De amikor ezt a kislányt magukhoz fogadták, meggyógyították, fölnevelték, ezt látva, ezt a testélet evangéliumot látva, annak a hindu falunak a zöme keresztény hitre tért. Mert átélték annak csodáját, hogy mit jelent, amikor idegen emberek eljönnek olyan közel hozzájuk, nyomorúságukhoz, elesettségükhöz, betegségükhöz, pogány, vallási világukhoz, olyan közel jönnek, hogy nem lehet már többé ellenállni a Krisztus eme testé váló szeretetének. És íme az evangelizálás, a keresztény misszió az nem mindig csak szóban áll. Ha a szó nem válik tetté, akár gyógyítás formájában, akár egy mezőgazdasági munka megtanításában nem válik tetté, vagy bármilyen más gyakorlati segítségnyújtásban nem válik az ige testé, akkor megmarad az a távolság. Az Isten nélkül élő ember és Isten között. És nekünk ezt a távolságot ebben a posztmodern, Istentől egyre jobban elidegenedő világban csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha mi magunk is megkeressük és megtaláljuk az ilyen gyakorlativá tétel lehetőségeit. Ugyancsak ez a Paul Brand írja le, aki a leprások között végzett hatalmas orvosi missziót, sok-sok műtét révén gyógyította, vagy helyreállította a lepra által eltorzult kezeket, vagy arcokat, vagy éppenséggel lábakat. Leírja ez az orvos, hogy az ő édesanyja 69 éves korában került nyugdíjba. Addig egy misszió támogatta az ő ottani munkáját, és akkor 69 éves lévén a misszió azt mondta, hogy menjen nyugdíjba. Meg is mondta tőle az anyagi támogatást nyilván, mert évtizedeken át keményen szolgált és megérdemelte a nyugodt idős kort. Csak hogy az édesanyja ennek az orvosnak nem ment haza Angliába 69 évesen, amikor már özvegy volt, hanem fölfedezett egy újabb hegyvidéket Indiában, az elhagyatott hegyvidéki hinduk között, ahol soha keresztény misszionárius nem járt. Akkor már csipőprotézissel járt, nem könnyen, és a hegyi szűkösvényeken úgy tudott közlekedni, hogy lóháton jutott el az eldugott hindu falvak sokaságába. És 69 évesen, mikor nyugdíjba került, és semmilyen hátteri missziós támogatást nem kapott, akkor saját erejéből és mások adományából folytatta tovább a szolgálatát. Úgy, hogy még 26 évig szolgált, mert 95 évet élt, és 95 éves koráig szolgált a hinduk között. Vitte a gyógyszert nekik, kötözgette őket, gyógyítgatta őket, evangéliumot hirdetett nekik. Sok más gyakorlati dologban segítségükre sietett, és így vált tetté az az evangélium, amit képviselt. Így vitte közel az ismeretlen Krisztust az egyszerű hegyvidéki hindukhoz. Ráadásul olyan gyakorlati dolgokban is jeleskedett, mint például, amit 85 éves korában vitt végbe, leírja a fia, az orvos fia, hogy az édesanyja felfedezte, miközben gyógyítgatta, kezelte, kötözgette a hindu betegeket, hogy bizonyos vidékeken egyre több hasonló diagnózis üti fel a fejét, mégpedig bizonyos bőr gyulladás, ami elgennyesedik, és mikor takarította ki ezeket a sebeket a hindu emberek testén, akkor fedezte fel, hogy egy bizonyos lárva rejtőzik a bőr alatt, és rájött sok kutakodás után, hogy az pedig a vízben fejlődik, és onnan kerül be a hinduknak a testébe. És rájött arra is, hogy a hinduk ilyen forrásokhoz járnak vízért, ott tapicskálnak benne a vízben, miközben töltik az edényeiket mezitlábasan, és onnan szedik fel ezt a lárvát, és ez okoz kórt a testükben. És akkor megtanította a hindukat arra sok-sok faluban, hogy ezeket a forrásokat építsék körbe kőfallal, és mikor mennek vízért, ne érintkezzen a lábuk a vízzel. És leírja ez az orvos fia, hogy az idős édesanyja hiába juttatott volna el esetleg repülőgépen keresztül szórólapokat ezeknek a hinduknak, hogy leírja nekik, hogy hogy szabadulhatnak meg ettől a fájdalmat okozó lárvától, mert az nem biztos, hogy hatékony lett volna, ráadásul nagyon sok írástudatlan is volt köztük, hanem úgy, hogy ő legyőzte azt a távolságot, ami sokszor kínos utazásba került neki, Lóháton 85 éves korában, hogy elmenjen és személyesen beszéljen mindenütt a hindu falusiakkal, és győzze meg őket arról, hogy csak úgy szabadulhatnak meg ettől a fertőző lárvától, hogyha így szigetelik el a forrásokat, és így próbálnak ugye higiénikusan közeledni a vízhez. Most testvérek, egy különös, érdekes üzenet rejlik ebben, hogy közel kell menni a testélet evangéliummal az emberekhez. És lám még ilyen testi gyógyításban is, milyen hatékony lehet az, hogyha nem távolról üzenget valaki, hanem közelről személyesen megy meggyőzni arról, hogy mit lehet tenni egy ilyen esetben. Azt is leírja ez az orvos, hogy az ő felesége szemorvosként működött Indiában, mint missziós, és ő felfedezte egy bizonyos vidéken azt, hogy egyre több a szembetegségben szenvedő ember. És rájött a kutakodás alapján arra, hogy A-vitamin hiány és bizonyos fehérje hiányban szenvednek ott az emberek, mert a szegényes rizs táplálék nem biztosította ezt az A-vitamint, ami a szemet megerősíti, meg azt a bizonyos fehérjét nem tudta bevinni a szervezetbe a sok hindu. És akkor az orvosok rájöttek arra, hogy azon a vidéken vadon bőségesen tenyészik egy bizonyos fajta növény, amiben A-vitamin van, meg tenyészik bizonyos fajta mogyoró, aminek a tartalma az a bizonyos fehérje, ami segíti a szemet a regenerálódásban. És elég volt az, hogy személyesen végigjárja az orvos felesége ezeket az eldugott hindu falvakat, és csak elmondja az embereknek, azok pletykaként tovább mondták, hogy azt a növényt gyűjtsék be, azt a bizonyos mogyorót, miután kipréselték belőle az olajat, ne dobják a maradékát a disznóknak, mert azzal etették a disznókat, hanem azt ők maguk egyék meg, és így bekerül a szervezetükbe az a bizonyos A-vitamin és fehérje, ami aztán eltüntette ezt a nagyon elterjedt szembetegséget. Mert az evangéliumot ilyen módon is gyakorlatilag tudták azzal, hogy elvitték messzi távolságokból az evangéliumot egészen közel hozzájuk. Akár ilyen örömhír formájában is, hogy emberek, itt nyüzsögtök a vadon termő bizonyos növényfajta között, és nem tudjátok, hogy Isten elrejtette benne azt az A-vitamint, ami megakadályozza, vagy kiküszöböli a szembetegséget a ti soraitokból. Testvérek, ebben a mai világban is nagyon nagy találékonyságra, kreativitásra van szüksége az Isten népének ahhoz, hogy az evangéliumot oda vigye olyan közel az Istentől távol élő embereknek, hogy abból akár testi gyógyulás, akár lelki megbékélés, akár más jellegű megújulás származzon, mert lám az Isten hatalma ma is úgy tud áradni az evangélium révén, hogy le tudja bontani a válaszfalakat, meg tudja szüntetni az ellenségeskedést, amiről itt beszél Pál apostol a további versekben. Egyesíteni tudta akkor a két nemzetséget, ott a pogányról és a zsidóról beszélt Pál apostol. Felfedezték, hogy nem ellenségek ők egymás irányában, hanem Krisztusban testvérekké válhatnak, és lám, ez a nagy lehetőség ma is adatik. Nem csak Istentől távol élő ember és Isten között, hanem két egymástól elidegenedett ember között is. Lett legyen az egymástól elidegenedő házastárs, legyen az szülő és gyermek, akik elhidegültek egymástól, mert nem volt közöttük Krisztus megtartó szeretete, és lám, ez a lehetőség újraadatik, ezért jön és mondja Pál, hogy emlékezzünk arra, amit Krisztus már régen elvégzett, megbékéltetve a bűnös bukott embert Istennel, és ennek a békességnek folyamányaként ti magatok is átélhetitek ezt a csodát újra és újra. Hogy távolságból közelvalókká lehettek, idegenekként megtapasztalhatjátok Isten lehajló szeretetét, újból megtelhet a szívetek reménységgel, és fölfedezhetjük egymásban azt a megváltott Isten gyermeket, azt a testvért, aki hozzánk hasonlóan már átélte ezt a csodát, hogy Istentől való távolsága megszűnt azáltal, hogy hozzá is közel ment Krisztus. Ez az emberarcú Isten, és benne is már megtörtént ez a nagy fordulat, amit Füle Lajos leírt az illető versében, hogy ha eddig háttal volt az Istennek, megfordulhatott Krisztus hívása nyomán, és most már szemtől szembe láthatja Krisztus arcán azt a megváltó Istent, aki Jézus Krisztusban a legnagyobb áldozatot meghozta azért, hogy minden távolság megszűnjön, és így mi átéljük a megajándékozottság csodáját Jézus Krisztusban. Amen.
Thank you.
Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szeretetnek hatalmas Istene, azért, hogy eljöttél közénk az emberarcú Krisztusban, hogy legyőzz azt a hatalmas távolságot, ami a bűn miatt oda került közéd és közénk. Köszönjük, hogy nem nyugodtál bele abba, hogy mi tőled távol estünk, hogy mi elidegenedtünk a mennyei hajléktól. Fájt neked látni azt, hogy az ember sötétségben és homályban tapogatózik, céltalanul bolyongva. Köszönjük, hogy megszántad a ridegségben vergődő és mennyei fényre és melegségre sóvárgó embert. Köszönjük, hogy utánunk jöttél. Köszönjük, hogy az evangélium testé lett bennünk. Gyógyulássá, új reménységgé, bűnbocsánattá, örök élet ajándékává. És köszönjük, hogy most is úgy jössz és szólsz újra és újra hozzánk, hogy a te igéd ne maradjon szószéki magaslat szintjén elhangzó, érthetetlen szó, hanem az váljék minnyájunk életében gyakorlattá, szolgálattá, segítséggé, gyógyulássá, reménységgé, céltudatos vándorlássá. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra és újra átélhetjük annak a csodáját, hogy mi egy közösségbe tartozunk, a megváltott gyermekeiddel, mindazokkal, akik vallják a Krisztus nevét, akik élik a benne nyert új közösséget, akik nem elszigetelt vándorokként bolyonganak a mindenségben, hanem szorosan oda tartoznak az új szövetséghez, amit Jézus vére pecsételt meg. Köszönjük neked, Atyánk, hogy ebbe a szövetségbe fogadsz be újabb és újabb tagokat, ma is a keresztelés által egy drága újszülöttet. Kérünk áldást mindazokra, akik reménységgel hozzák szülőkként, keresztszülőkként, vagy nagyszülőkként ide az újszülöttet, hogy ne csak külsőleg legyen tagja ennek a szövetségnek, hanem majd újjászületve lélekben is átélje a hazafogadásnak a csodáját. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a betegekért, a szenvedőkért, légy irgalmas hozzájuk. Fiataljainkért is könyörgünk, segítsd őket, Urunk, az élet útján, a pályaválasztásban, a párválasztásban, a fészekrakásban. Helyüket találják meg Krisztus oldalán ebben a világban. Köszönjük neked ezt a megtartó, szeretetteljes közösséget, aminek mi is élő tagjai lehetünk. Amen. Keresztelésre készülve gyülekezeti énekül énekeljük a 255-ös ének első két versét, orgona kísérettel a 255-ös éneket énekeljük, mely így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.
Isten hozta a kedves szülőket, keresztülőket. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Írva található ez a Máté evangéliumának 28. részében a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ime, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülő, keresztszülő, kedves gyülekezet, láma keresztség szereztetési igé, és azzal kezdődik, hogy Jézus megtesz néhány lépést a tanítványai felé. Azt olvassuk, hogy hozzájuk ment Jézus. Olyan egyszerűen, megszokottan, talán egy kicsit elcsépelten hangzik már ez az igei bevezető minden kereszteléskor. De ebben benne van a bukott emberiség történelmének a legnagyobb lehetősége. Abban a tényben, hogy Jézusban, embertestben eljött maga az Isten a bukott emberhez. Hozzá megy, hozzá lép, azaz legyőzi azt a hatalmas távolságot, amiről az imént is szó volt, ami ott van Isten és a bukott ember között. Tudjuk, hogy két idegen ember között is úgy szűnik meg a távolság, ha előbb közel mennek egymáshoz, aztán közelről megismerik egymást, aztán felébred bennük a kölcsönös bizalom, például ebből születik a házasság is. Tehát minden házastárs valamikor idegen volt egymás számára. El is csodálkozom sokszor, mikor jön egy ifjú pár bejelenteni az esküvőt, hogy néhány éve korábban nem is tudtak egymásról, abszolút idegenek voltak egymás számára. Most pedig teljes bizalommal rámerik bízni egy életre szólóan egymásra, magukat egymásra. Milyen különös csodája ez annak a folyamatnak, amiben eltűnik végleg a távolság és az idegenség. És lán Isten is ezt akarja megvalósítani velünk. Eljön hozzánk. Az Új Szövetség tele van Jézusnak olyan példázataival, amelyek arról beszélnek, hogy Isten milyen határtalan bizalommal, mondhatnánk, hogy naív bizalommal jött el Jézusban az emberhez. Semmi van. Ő még ezt nem érti, majd meg fogja érteni később. De mi értjük az ő sírását. Bizonyára szokatlan számára még ez a környezet, de meg fogja szokni rendre ezt is. És testvérek, bizonyára legtöbbünk számára ismerős Jézusnak az a példázat, amit a gonosz szőlő munkásokról mondott el. Amikor a gazda elutazik, és majd később elküldi egy-egy szolgáját a sorba, hogy adjanak neki a saját szőlője terméséből a megbízott munkások. És nem azt teszik, ami jogszerű lenne, hanem a példázat szerint tudjuk, egyiket megverik, másikat kidobják a szőlőskertből, harmadikat megölik, és akkor azt mondja a gazda, elküldöm az én fiamat. Ő az örökös, ő a szőlő következő tulajdonosa, ő talán megbecsülik. Dehogy becsülik. Megölik és kidobják a szőlőből, azt mondva, gyertek, öljük meg az örököst. a miénk lesz az örökség. Persze, hogy nem lesz az övék az örökség, mert a példázat úgy zárul, hogy majd jön a gazda, és keményen elbánik a gyilkos munkásokkal. Ebből a példázatból is azt akarja üzeni nekünk Jézus, hogy lám, az Isten szeretete, milyen áldozatra képes. Mi talán azt mondanánk erre, hát ez már naív szeretet. Ennek a szeretetnek hiányzik a józan megfontoltság. Mi inkább mérlegelünk, megfontoljuk, józanul, racionálisan felmérjük, elmenjek-e az az emberhez? Ha netán egyszer felbosszantott, a tyúkszemembe lépett, megsértett, vagy nagyobb kárt okozott nekem, leírom a lapról, nem is akarom ismerni, soha többet nem fogok közeledni hozzá. Isten nem ezt teszi. Hányszor ott van az Ószövetségben Izrael, borsot tör az Isten orra alá, kemény nyakú, engedetlen, szemtelen szinte ez a nép. Arcátlanul megtagadja az ő Istenét nem egyszer. És Isten újra és újra és újra próbálkozik. Oda megy hozzá, legyőzi azt a távolságot, amit Izrael a maga bűnével teremtett közé és Isten közé. És ez adott a megmaradásához, a túléléséhez egyedüli esélyt mindig Izraelnek. És ez ad egyedüli esélyt nekünk is a megmaradásunkhoz, ahhoz, hogy gyarapodás legyen a mi földi létünknek az eredménye. Ahhoz, hogy lelki gyümölcsözés kísérje a mi földi vándorlásunkat. És ez az esélyük a mi gyermekeinknek is. Ennek a kisfiúnak is, aki második gyermekként érkezett, második fiúként ebbe a családba. Bátorítsuk az anyukát, a harmadik lehet, hogy kislány lesz. Most testvérek, Isten Jézusban ezt a csodát végzi újra és újra, és a keresztelés nem egyéb, mint ennek a hozzánk való közeledésének a látható megpecsételése. Mi hiszük, hogy ennek a kisgyermeknek az élete valóban Krisztusnak elpecsételt élet lehet, nem csak külsőleg a víz által, ami hamar leszárad ugye a kis fejéről, hanem belsőleg lelkiképpen azáltal, hogy majd felnövekvő életében, mikor szülők és keresztülők imádsága révén hitre jut, akkor ő maga fogja vallani urának azt a Krisztust, aki lám, most a keresztségben akar jelképesen közeljönni hozzá, de Szent Lelke által teljes egészében szeretne folyamatosan úrrá lenni az ő kis életén. Hogy így ő maga is átélje ezt a csodát, hogy Isten Jézusban az ő örömére, megbékélésére és üdvösségére is nagyon közel jött hozzá. Ámen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek felétek, majd egyet a gyülekezet felé is, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházban a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt?
Akarjuk. Ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt?
Ígérjük.
Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében igyekeztek imádságos szívvel minden tőletek telhetőt megtenni. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Gyertek, imádkozzunk egy kisgyermekért. Édesatyám, köszönjük hálaadással az új élet csodáját. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te is fölvállaltad a testélételnek ezt az útját. És köszönjük, hogy Jézusban azonosultál velünk, kivéve a bűnt. Éppen azért, hogy megszabadíts minket a bűntől. Istenünk, köszönjük, hogy ezt a kisgyermeket is a keresztség által már előlegezett formában be akarod fogadni a te megtartó szövetségedbe. Amint a víz rákerül az ő testére külsőképpen, úgy akarod te Jézus vére által teljesen tisztává tenni őt minden bűntől. Attól is, amit örökölt, és attól is, amit ezután fog elkövetni. Hisszük, Urunk, hogy van hatalmad újjáteremteni az ő életét, és megtartani szülők és keresztszülők, nagyszülők örömére, és Anyaszent Egyházunk gazdagodására. Amen.
Milán, Oszián, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya megtartó szeretete és Szentlélek Isten közössége maradjon a kisgyermekkel, és hordozzon mindnyájunkat az idők végezetéig. Amen. Testvérek, még kimenetel előtt hallgassuk meg újra a zenekart, kísérjenek bennünket még egy énekkel. Melyik lesz? Felbarátim?
Mindörökké.
Vagy mindörökké? Jó.
Nagyon könnyű az élet, szüvegek, meg is úgy is érteni mindegyik sort, így gyerekenek belül bátorban. Köszönjük a fiatalabb újabb testvérünket a gyülekezetbe. Mongolban az afrikaiak doboltak a félelem ellen. És hát mi is így doboljunk, együtt énekeljünk a jövő ellen, arra gondolunk, kedves szülők, hogy hogyan tartsuk el, milyen idője lesz, milyen sorsa lesz. Doboljunk, énekeljünk és kapjunk bátorságot Istentől. Isten velünk van, a mi barátunk, a mi szereti atyánk, és mi az ő gyermekei vagyunk. Fel barátunk, drága Jézus!